ki vagyok én? Mostanában a környezetemben, mintha mindenki állandó kutatásban lenne. Van, aki önmagát keresi, van, aki az igazit. Van, aki mindkettőt egyszerre. Egyik sem egyszerű. Leszámítva azokat, akik viszonylag rövid idő alatt megtalálják önmagukban az igazit, és így éldegélnek édes egyesben. Ez az állandó identitáskeresés egyebek között abból is fakad, hogy ma már az azonosságunkat csak kicsi részben örököljük, nagyobb részben választjuk. Vagy nem, az ördög tudja, hogy van ez. 2003 tavaszán jelentették be, hogy végre feltérképezték az emberi géneket. A hír megrendített, noha tudom, hogy az igazán jelentős felfedezések még csak most következnek. Valójában most kezdődik az a poszthumán jövendő, amelyet eddig csupán utópiának tekintettünk. Most, jó 70 évvel a születése után újra elő kell vennünk Huxley szép új világát. Lehet, hogy az ember már születése előtt korrigálhatóvá válik? Szapora kurságaink elmúlnak? S ha valaki nemet akar váltani, az sem lesz különösebben bonyodalmas beavatkozás? Lassan ideje elgondolkodnom rajta, hogyan lehetnék nagymellű szőke. A szorongások enyhítésének egyik remek módszere, ha kibeszéled őket magadból. Mert lehet ugye, hogy ettől látványosan nem javul a közérzeted, de legalább nem vagy egyedül. Talán ezért van az, hogy az utóbbi években szorongásaimat rendszeresen megosztom az egyetemen a hallgatóimmal. Ők szegények azt hiszik, hogy ez része a tananyagnak. Hogy miképpen válhattak a boldogtalanok egy kopasz, korpulens, szorongásaival küzdő okostojás túszaivá? Ugorjunk vissza a kezdetekhez. Amikor az ELTE bölcsészkarán 1975-ben megszereztem magyar-orosz szakos tanári oklevelemet, egy olyan marsalbotot suvasztottak a tarsolyomba, amelyel akkor még disznót sem terelhettem. Egyszerűen nem volt állás se igen, se földön. Mivel Király Jenő és Bíró Ivett óráinak köszönhetően én akkor már megszállott filmbubus voltam, gondoltam, megpróbálkozom a filmes pályával. Elég jól tudtam oroszul, és jelentkeztem a Magyar Televízió filmszerkesztőségébe, hát ha hasznomat vennék. Elhajtottak. Mint később megtudtam, az akkori illetékes elvtárs úgy érezte, túl sok már náluk a zsidó, őt is beleértve, s bár a numerus claususnak nem lett volna híve ő semmiképp, de tartott tőle, hogy ez nem szül jó vért. Ha belegondolok, mi lett volna velem, ha felvesznek, azt hiszem hálásnak kell lennem neki. Aztán megpróbálkoztam a Pannonia Rajzfilm stúdióval is. Mély emberi beszélgetés folytatunk a személyzetissel, akit különösebben ugyan nem érdekelt, miért fontos számomra a film, de jó esett, hogy állandóan megkérdezte, egészséges vagyok-e. Megnyugtattam. Ettől ő is megnyugodott. Végül megkérdeztem, miért oly fontos, hogy az egészségem rendületlen legyen? Hát azért, mert a fénymásoló kezelése veszélyes üzemnek számít, felelte. Így maradtam ki a magyar animációs film nagy korszakából. A filmgyár sem látott bennem reményteli dramaturgot, de legalább elvégezhettem egy forgatókönyvíró tanfolyamot. Közben azért fordításból elég jól éltem. Annyit kerestem, mint egy minisztériumi osztályvezető. Néhány évvel később, amikor minisztériumi osztályvezető lettem, kiderült, hogy többet. Már harmadik éve lébecoltam szellemi szabadfoglalkozásúként, amikor felhívtak az ELTE közművelődés tanszékéről, hogy nem lenne kedvem tanítani. Kedvem lett volna, és a parád és 40 forintos óradíj is fölöttébb vonzónak tűnt, de mivel ilyet még nem csináltam, be voltam gyulladva. Megnyugtattak, hogy nem veszélyes az ügy, Józsa Péter tart majd kommunikáció elméletből előadásokat, és nekem kell a gyakorlatot vezetnem. Ha így könnyű, gondoltam, majd rendesen bejárok az előadásaira. Aztán elrágódunk a dolgokon. Egyik nap telefonáltak, hogy ugorjak be megtartani az előadást, mert Péter megbetegedett. Nem örültem neki, mert egyrészt Józsát nagyon kedveltem, másrészt pedig fogalmam sem volt, miről beszéljek. Ráadásul a hallgatóim nálam alig voltak fiatalabbak, sőt, voltak nálam idősebbek is. Remegő tért, száraz száj, átlátszó fül. Na, valahogy túlestem rajta. Aztán a következő előadást is nekem kellett megtartanom, és attól kezdve mindet, mert Józsa Péter 1979-ben, 50 éves korában meghalt. Sok mindent végigcsinált. 56-os munkássága miatt 57-ben letartóztatták, aztán 5 évre ítélték. Életművet nem alkotott. Bölcsnyitott ember volt, nem szerette azt a fajta tudományt, amely nem hajlandó a saját keretein túlra látni. Szóval rám méltatlanra szakadtak az ő hallgatói. Aztán valahogy belejöttem. Már 27 éve csinálom, ahogy tőlem telik. A rendszerváltás után valamelyest átalakult az egyetem is, bár én változatlanul csak egy jelentéktelen megbízott előadócska voltam, kaptam egy ajánlatot. Az volt a lényege, hogy azt tanítok, amiről úgy gondolom, hogy a hallgatók hasznára lehet ebben a megváltozott világban. Kitaláltam tehát egy nem létező tárgyat, amely a kultúra, a kommunikáció és a reklám összefüggéseivel foglalkozik. Az első kurzus címe az volt a rábeszélés művészete. Aztán jött a Hol a boldogság mostanában, a gagyitól az ártkamuig, a konzumensek káté, a kompatibilis lények állatkertje, a káoszmenedzsment, a világvége után a szemétanalízis, a glóbuszkonzerv, a potyajegy, a bárkára és a vámpirok és véradók. Legutóbb meg a kisdedóvó. Ezeknek a kurzusoknak az volt a jellemzőjük, hogy mindig megpróbáltunk választ keresni a legfrissebb történésekre, botrányokra. Magyarázni próbáltuk az első plázát, Lady Diana és Zambó Jimmy halálát, a World Trade Center lerombolását, az első magyar valóságsót. Egyre többet beszéltünk arról, hogyan változnak meg a társadalmi szerepek, az azonosságtudat. Az egyik állandóan visszatérő kérdésem az volt, hogyan lehetnék nagymellű szőkenő?